Szeretettel köszöntöm Önöket a Mindenhatalmas Egyetemek klubjának legutolsó mai rendezvényén, amelynek a témája a megértés. A megértés a tudományban, megértés a művészetben, és megértés egyáltalán. Mielőtt a kérdést fölkonferálnám, először hagyd mutassam be a mai beszélgetésünk meghívott vendégeit. Tőlem balra Elkazovszki festőművész, Etesi Gábor matematikus, fizikus, Bozsonyi Károly társadalomkutató, és Pavlovics Dávid zenész, zenetörténész. Én magam Régi András vagyok, esztéta, és én vagyok itt a házigazda. Most akkor először föld kell kicsit pontosabban tennünk a kérdést, hogy miről is fogunk tulajdonképpen beszélni ebben a szűk egy órában, ami rendelkezésünkre áll. Az a helyzet, hogy olyan beszélgetési témát kerestünk, amelynek az a lényege, hogy a legkülönbözőbb fajta tevékenységek művelői, tudósok, művészek, esetleg a hétköznapi gyakorlat emberei egyaránt közösek. Olyan tevékenységeket, olyan közös témát, amelyhez mindenkinek kell, hogy legyen valami hozzászólni magója. Tehát nem olyasmi, amire csak a tudós problémája, vagy csak a művész problémája, vagy csak a magánélet problémája, hanem olyasmi, ami valahogy mindent átfog. És úgy tűnik, hogy a megértés egy olyan dimenziója az emberi, az emberi létnek, az ember fogalmát olyan mélyen átható kategóriáról van szó, amely nélkül egyetlen emberi tevékenység sem írható le. És ezért ez úgy tűnik egy olyan problémának látszik, amelyről így érdemes lenne egy kicsit ebben az elvontságában is beszélni, illetve konkrétan azt megvizsgálni, hogy a legkülönbözőbb területeken mit jelent ez a valójában egészen hétköznap és mindannyiunk által naponta többször szánkra vett szó. Mit jelent valamit megérteni? Értjük-e egyáltalán azt, hogy mi a megértés? És azért vagyunk ilyen vegyes összetételben itt, mert éppen az volt a cél, hogy a művészek és tudósok, társadalomkutatók és természettudósok, a legkülönbözőbb fajta szakmák képviselői mondják el erről a dologról, hogy mit gondolnak, illetve a közönség tagjait is szeretnék invitálni arra, hogy vegyenek részt ebben a közös okoskodásban. Akkor tehát hagyj kérdezzek én nyíltan rá, hogy mégis mit értünk megértésen, mondjuk a fizikában. Etesi Gábor.
Hát talán a kérdés aktualitását, hogy úgy mondjam, az adja, hogy a 20. századi fizika, amit modern fizikának is nevezünk, lényegesen különbözik a klasszikus fizikától, vagy Newton óta származtatott fizikától, ugyanis valamiért általános élményünk az, és ez talán nem csak a modern természettudományokra, matematikára, fizikára, hanem a művészetekre is igaz, hogy lényegesen nehezebb megérteni a mai matematika-fizika produktumait, mint a korábbi fizikáját, és ennek mi lehet az oka? De először is és ez esetleg elvezet ahhoz a kérdéshez is, hogy mit értünk megértés alatt, vagy mit lehetne megértés alatt érteni a modern természettudományokban. Tehát a modern fizika abban semmiben sem különbözik a klasszikus fizikától, hogy mindkettő matematikailag modellezi a természeti jelenségeknek egy részét, amelyeket a mentemben összetartozónak tekintünk, és a célunk az, hogy egy olyan matematikai modell találjunk, amely leírja ezeket a jelenségeket. Ebben a klasszikus fizika, tehát mint mondtam, nem különbözik a modern fizikától, viszont nagyon lényeges az, hogy ezt a matematikai modellt, ezt úgy mondjam, a matematikai modell adja a szintaktikáját a fizikai elmetnek, a szemantikáját viszont az adja, hogy a matematikai fogalmak, amik előkerülnek, azokat interpretáljuk fizikailag. És még a klasszikus fizika esetén az interpretáció természetes, ez alatt azt értem, hogy az előkerülő fogalmak, mint a hely, idő, tömeg, impulzus, stb. Ezekről van jól kialakult intuitív képünk, még a modern fizikában mondjuk egy kvantumrészecske leírásához nincsenek meg ezek a fogalmaink. És egy híres Nobel-díjas fizikus, Wolfgang Pauli, akit a kvantumanik egyik atyának is tekinthetünk, volt az, aki megvizsgálta a kérdést pszichológiai szempontból, ugyanis ő nagyon sokat, 20 éven át először páciensként került Carl Gustav Junghoz, utána pedig együtt dolgoztak a modern fizika, a modern pszichológia megértés problematikáján. És ő volt az, aki felvetette azt a gondolatot, hogy, hogy nem képzelhető el, hogy a megértés nem más, mint egy olyan eljárás, aminek során a pszichében már eleve ott létező struktúrákat aktuálisan földöltöztetünk, modern köntöst adunk rá, amelyet modern aktuális tapasztalataink segítségével állítunk elő, és ennek segítségével értünk meg valamit, hogy ezeket a pszichés tartalmakat aktualizáljuk. Ilyen értelemben a megértést akkor nevezük könnyűnek, hogyha ezek a pszichés fogalmaink tudatosultak, és akkor nevezzük nehéznek, hogyha ezek a pszichés tartalmak valamilyen értelemben nem a tudat fénykörében helyezkednek el, legalább részben nem ott.
Akkor hagyd szóljon egy pillanatra, hogy én is értelmezem azt, amit te mondasz, hogy értem, amit mondasz. Arról lenne szó, hogy Pauli azt mondja, hogy van a pszichében valamilyen modell, vagy minta arról, hogy a dolgok hogy vannak. Hát, és akkor szembe jön velem egy tapasztalat, egy tárgy, ami illeszkedik az én előzetes várakozásomhoz, és amikor találkozik a kettő, tehát magyarán ráismerek arra, amit...
Mint kulcs a kulcsukba.
Mint kulcs a kulcsukba. Tehát ugye ez azt jelenti, hogy akkor a megértés az egy felismerés, ráismerés, valami meglévőnek a beigazolása.
Igen, akkor értelemben nem platonizmusról van itt szó, hogy itt a psziché bizonyos struktúráinak illeszkedéséről van szó, a fűzis, tehát a kint lévő világ bizonyos struktúráinak illeszkedésében. Uh-huh. Tehát, és akkor nevezzük ezt a megértést könnyűnek, hogyha ezek a fogalmak, amikre szükségünk van, ezek tudatosult fogalmak. Ilyen értelemben a klasszikus fizika megértése könnyű, mert mindenkinek jól világos, tudatosult, úgy mondjam, evolúciós tapasztalata a hely, a tömeg, az erő, stb. Fogalmak. Még például egy kvantum fizikai fogalom, ami egy kvantum részecske, egy elektron, vagy az elektronnak a szuperpozíciója, egymással ellentmondó, klasszikus ellentmondó állapotok együttes létezés, ezekről nincsen, úgy mondjam, evolutív tapasztalatunk, ezért a klasszikus, a kvantumfizika megértése én értelemben nehéz, de az eljárás az ugyanaz. Keressük azokat a pszichés kulcsukat, hogy úgy mondjam, amelyek be ezek a kulcsok, amely modern fizika tapasztalatai belevalók.
Na jó, akkor most ez egy fizikai modell volt. Akkor hagyj kérdezzem meg Bozsonyi Károlyt, hogy mondjuk egy társadalomkutatónak mi jut erről ez a szélbe?
Hát egy társadalomkutató az kétségbe esik először is. Mert nincs abban a szerencsés helyzet, de mint egy fizikus, hogy az egyértelmű volna és világos, hogy mit kell megérteni. Tehát a társadalomtudományban az a nehézség, hogy önmagában a problémának az azonosítása, hogy mi az a jelenség, vagy mi az a probléma a kör, amit egyáltalán meg kellene értenem, ez sem magától értetődő.
De szerintem a fizikában sem magától értetődő, vagy az? Hát, mindig tudjuk, hogy mi az, amit meg kell értenünk? Hát ez mindig egy beazonosítható dolog?
Megint csak klasszikus fizikában talán mondhatjuk, hogy igen, de megint a kvantumelméletben, vagy amit modern fizikának nevezhetünk, lehet, hogy abban már nem annyira nyilvánvaló a kérdés. Tehát egy fekete lyuk alatt mit kell értsünk, az lehet, hogy egy...
Na, de az, hogy a fekete lyuk az probléma, az világos mindenkinek. Most itt ülne egy társunkutató, akkor az nem magától értetődő, hogy azt ő megértendő problémának tartja el, hogy itt tenni az asztalnál a megértésről öt ember vitatkozik, abból négy férfi és egy nő. Tehát volna olyan társadalomkutató, aki azt mondaná, hogy ez egy megértésre váró probléma, és itt valamifajta magyarázatot kell, hogy találjon, és ülhetne itt a közönség sorában olyan társadalomkutató is, aki azt gondolná, hogy ez nem érdekes, ezzel nem kell foglalkozni. Tehát eleve...
Ja. Csak próbálom megint értelmezni, hogy mit mondasz. Tehát, hogy akkor arról van szó, hogy a megérteni egy problémát kell, és a megértés az ebben az értelemben egy problémának a magyarázata.
Hát a probléma szót, hogyha nagyon általánosan értjük, akkor igen, hiszen...
Hát ugye azt mondod az ebben, hogy itt ülnek négy férfi és egy nő egy asztalnál, ez a kérdés. Hát ez a kérdés, ha ezt nem tekintjük problémának, akkor nincs mit rajta megérteni.
Így van, így van.
Tehát ahhoz, hogy elkezdjük megérteni, most miért pont ilyen összetételben ülünk itt, az ezt problematizálni kell, ezt a helyzetet, hogy pont ez a helyzet áll elő.
Így van.
Mert egyébként eszünkbe se jut ezen meditálni.
Így van, és hát a társadalomtudomány az azt állítja erről, hogy már önmagában az, hogy mit tekintünk problémának, az is valami fajta társadalmi beágyazottságnak a következménye. Tehát attól függően, hogy milyen társadalmi kontextus.
De nekem meg az a benyomás, hogy a fizikában is ugyanígy van.
Én pontosan ezt akartam mondani, csak nem akartam magamhoz ragadni ismét a szót, hogy valóban, tehát a problematizálás problémája természettudományban is előkerül. Mindig egy paradigmára van szükség ahhoz, amelyen belül problémákat definiálunk, és amelyeket aztán megoldunk. És lehetnek olyan problémák, amelyek egy későbbi paradigma szempontjából nem problémák.
Tehát azt lehet mondani, hogy a tudományos gondolkodás, akár természettudományos, akár társadalomtudományos gondolkodás, probléma megoldó gondolkodás. Ezt lehet mondani?
Hát nem. Mondjuk a társadalomtudományra azt azért ezt így nem mondanám, mert a második része mondani valónak az lett volna, hogy ha már abba a adventi állapotban vagyunk, hogy látjuk, hogy mi az a probléma, amit egyáltalán meg kell magyaráznunk. Tulajdonképpen a tánc még akkor kezdődik, hiszen annak függvényében, hogy ki milyen társadalomtudományi iskolához, vagy mozgalomhoz, vagy intellektuális horizonthoz tartozik, már a megértés alatt is tökéletesen mást ért. Tehát addig, amíg mondjuk két fizikus lehet, hogy a konkrét tárgyba nem ért egyet, de abban valószínűleg egyet fognak érteni, hogy mikor értik a probléma kört, vagy a jelenséget. Két társadalomtudós az simán azon is elbír vitatkozni, hogy mondjuk mi a megértés kritériuma. Mikor tekinthetünk egy jelenséget megértetnek. Most egy példát arra, hogy tehát én most nyilván nem tudom képviselni a társadalomtudomány horizontját, és most mindenkitől elnézést is kérek, aki mondjuk társadalomtudós és másféle aspektusból gondolkodik. Én egy ilyen empirikusabb és matematizáltabb vonalát képviselem a társadalomtudománynak, és akkor hát a Gábor féle a fizikára is jellemző konstrukciókat mi is szeretjük alkalmazni. Tehát vannak jelenségek, amit meg tudunk figyelni, jó esetben meg is tudjuk mérni, és boldogok vagyunk, hogyha találunk egy nem túl rosszul illeszkedő matematikai modellt mögé, és akkor azt gondoljuk, hogy valamit megértettünk. Most erre a társadalomtudósoknak lehet, hogy a többség azt mondja, hogy abszolút indiferens. Tehát az számukra nem túl fontos, és nem túl informatív, hogy mondjuk ilyen állításokat lehet tenni, hogy a magyarországi öngyilkosságok eloszlása az ilyen vagy olyan, hogy a csúcs az a hónap, amikor legtöbben lesznek öngyilkosok, az mondjuk nem november, amit úgy tippelne a legtöbb ember, hanem május. És hogy ez számukra így még indiferens. Szerintem ez már egy érdekes állítás, amin el lehet meggondolkodni, meg hát gondolkodnak is sokan.
Tehát magyarán minden problematizálható tulajdonképpen, ha jól értem. Na most akkor beszéltünk, ugye természettudományokról, társadalomtudományokról is van, abban a szerzés helyzetben, hogy van két művész beszélgető társunk is, és közülük egy festő és egy zenész, aki ráadásul nem egyszerűen csak, ha jól tudom, ugye nem egyszerűen csak zenész, hanem zenetudománnyal is, muzikológiával is foglalkozó. Zeneszerzéssel is foglalkozó. Hogy merül fel a megértés problémája mondjuk egy zenemű esetében? Nagyon gyakran fordul elő, hogy az ember mondjuk egy kortárs zeneművet hall, és azt mondja, én ezt nem értem. Ugye azt hiszem, hogy nem vagyok teljesen egyedül ebben a teremben, aki ismeri ezt a tapasztalatot. Mit jelent megérteni mondjuk egy John Cage darabot?
Igen, a kortárs zenének az említése az egyik legjobb kulcs fogalom. Ennek kapcsán,
körülbelül olyan, mint a kvantumfizika.
Igen, ami Magyarországon a közönség nagy részére egy ilyen rém vagy horror kulcsszó hatással van, tehát a közönségnek nagy része az, hogy menekül egy koncertről, hogyha meghallja, hogy kortárs darabban fognak elhangzani. Na most a zenében a megértésről, hogyha beszélünk, akkor mindenképpen össze kellene ezt kapcsolnunk azokkal az eszközökkel, amivel a zene hatást ér el. Tehát mik ezek az eszközök? A zenében hallunk kontrasztokat, nagyon hangos, nagyon halk részeket, hallunk feszültségeket, és hallunk a feszültségeknek különböző feloldásait, hallunk vonzásokat és taszításokat. Vannak olyan hangzatok, amelyek egy bizonyos másik hangzatot vonzanak, és vannak olyanok, amelyek pedig taszítják a többit. Tehát először is azt kellene megnéznünk, hogy ebben az eszköztárban, a zene esetében mi az, ami valamiféle orientációs pontot teremt, annak érdekében, hogy a közönség, én, mint zenehallgató, azt a művet megértsem. Na most az európai zene történetében a legfontosabb orientációs pont a zenében, az egy központi hang, amit a zenei szakszóval úgy hívnak, hogy tonika. Na most az a központi hangnak a megléte garantálja azt, hogy a zeneműnek van egy hangneme, a zeneműnek van egy egyensúlypontja, amiből a darab elindul, és különböző kalandozások után ebbe az egyensúlyba ugyanúgy visszatér. Megnyugszik, és egy biztonságérzetet sugározva zárja le a darabot. Tehát, hogyha ez megtörténik, akkor egy az európai zenén, mondjuk a barokk zenétől a késő romantikáig nevelkedett zenehallgató közönség azt mondja erre, hogy érti a darabot, mivel hogy visszatért a központi hanghoz, és valamiféle megnyugvás érzettel hagyja el a koncerttermet. A lényeges változás ebben a szemléletmódban a 20. században következett be, amikor új kifejező eszközök után kutatva a zeneszerzők elkezdték, tulajdonképpen már nem a 20. században, hanem jóval korábban ezt a központi hangot felrúgni, először időlegesen kilökni a helyéről, vagy bizonytalanná tenni, és ezzel a közönséget is bizonytalan helyzetbe hozni. Tehát erre számos zenetörténeti példát lehetne említeni. Például amikor Bach János pasiójában a közönség azt kiabálja, hogy nem a közönség, hanem a tömeg, földődött tömeg azt kiabálja, hogy Barabást kívánjuk, akkor Bach sem egy harmonikus, megnyugvást kínáló akkordot rak a kórusnak, aki Barabást kiált, hanem egy meglehetősen zűrzavaros, kaotikus hatású, szűkített szeretném akkor szólal meg, amely a zenehallgatóban bizonytalan érzést kelt. Nem tudja, hogy hova fog ez feloldódni, hova fog ez kimenni. Na most, hogyha az egész darab, az egész János pasió csupa ilyen akkordokból állna, akkor ismét csak azt lehetne mondani, hogy a közönség vagy a zenehallgató nagy bizonytalanságérzettel hagyná a termet, tehát ez nyilván a barokk zenében ez nem fordult elő, csak rendkívül rövid időszakokra, hogy ez a központi hang, ez a nyugvó pont eltűnt, vagy bizonytalanná vált. És a lényeges változás, amiről az előbb beszéltem, 20. században Arnold Schönberg nevéhez kötődik, aki bizonyos szempontból elsőként hozott létre egy olyan hangrendszert, amely garantálja a zeneszerző és a közönség számára is, hogy nincs többé központi hang, nincs többé hierarchia, hanem az összes hang, ami az oktávban található 12 hang, csak egymásra van vonatkoztatva, ezt zenei szakszóval dodekafóniának hívjuk. Tehát ez a rendszer garantálja azt, hogy minden hang egyenrangú, minden hang egyformán gyakran fordul elő, és ennek a rendszernek egy mellékletében leszögezi Schönberg azt is, hogy tilos ebben a rendszerben komponálva a hagyományos konszonáns harmóniákat használni, tehát azokat a harmóniákat, amelyek kiegyensúlyozott, összecsengő módon szólnak meg, annak érdekében, hogy egy olyan új zenei nyelvet teremtsen, amely ezt a központi hangot végérvényesen kiiktatja.
Na de most, bocsáss meg, hogy közbeszól. Most használtad egy nagyon jó metaforát, zenei nyelvről beszélsz. Úgy tűnik azonban, hogy a Schönberg által megkonstruált zenei nyelven Schönberg nagyon jól meg tudta magát értetni.
Kivel?
Mondjuk veled.
Igen.
Na most ez egy... Aki ismeri a nyelvet, az érti, hogy miről van szó. A probléma az, aki ismeri a Bach nyelvét, az meg azt érti. Az a kérdés, hogy miért van az, hogy én, mondjuk aki nem ismerem a Schönberg nyelvet, nem értem a Schönberg zenét. Vagy egyszerűen arról van az, hogy tanuljam meg az összhangzattant, és a klasszikus, és tanuljam meg a dodekafóniát, sajátítsam el a nyelvet, és akkor majd mindent meg fogok érteni. Így működik a zenei megértés?
Igazából ebben a változásban egy olyan furcsa dolog történt, hogy a zenetörténetben először született zenei teória, ami hamarabb született, mint a zene. Tehát korábban az összes zeneteoretikus a már hangzó, közönség által ismert és értett zenéből vonta le azokat a következtetéseket, ami alapján fölállított egy zeneelméletet. Akár Rameauról beszélhetünk itt, akár a későbbiekben, a 19. században. Schönberg volt az első, aki kitalált egy olyan elméletet, amit felállított, és utána ezt szerint kezdett el komponálni. Na most pontosan ezt a problémát veti ezt fel, hogy aki ezt az elméletet nem ismeri, az nem érti, hogy miért szól olyan első hallásra kaotikusan ez a zene.
Tehát dodekafóniát, kakofóniát hall.
Így van, tehát egy káoszt hall, amelyet az amelyben a zeneszerző, Schönberg és követői egy gyönyörű rendet látnak. Na most ez a rend, ez csak a partitúrából látszik, tehát még egy profi zenész sem, tehát teszem azt a Berliner Philharmonikának az első hegedűs, hogy meghal egy darabot, egy atonális darabot, nem fogja tudni eldönteni hallás után, hogy ezt most a Schönberg által lefektetett 12 fokúság szerint komponálták, vagy pedig ez csak egy szabad atonális darab, aminek nincsen hangneme, nincsen központi hangja. Tehát ezt nem lehet zenehallgatónként, még egy profi zenés sem tudja sokszor eldönteni. És ez okozta tulajdonképpen ennek az irányzatnak, ennek a németosz, vagy a Bécsből kiinduló avantgárdnak is a bukását, hogyha ezt mondhatjuk, tehát hogy a modern zene szép lassan visszatér olyan zenei nyelvhez, amelyben ismét van központi hang, és ismét vannak vonzások, ismét van hierarchia, ugyanis a közönség nem volt hajlandó ezt a háttérinformációt hosszú távon olyan szinten magáévá tenni, hogy a vérévé váljon. Tehát ez egy intellektuális hátteret megkövetelő újítás volt, amely úgy látszik, hogy egy szűk klub privilégiuma maradt.
Akkor most Elkazovszkihoz fordulnék, és azt kérdezem, hogy van-e ez hasonló analóg példája a festészet történetéből, vagy a saját festészetével kapcsolatosan, hogy néz ki ez a dolog, hogy te alkotó művész vagy, akinek folyton szembe kell nézni azzal a problémával, hogy valamilyen szisztéma szerint alkot, és a közönség érti ezt a szisztémát, vagy nem?
Először is azt mondanám, hogy megkérdőjelezném, hogy a zene megértéséről van szó, vagy arról, hogy a művészetben a művek megérintik, vagy rádöbbentenek a közönséget, megdöbbentik. Tehát valami más történik, bár azzal a teóriával, ami a Pauli és a Jung megértés teóriáját illeti, azzal le lehetne írni a művészetek megértésének a folyamatát is. Tehát a Pauli Jung teória tökéletesen leírja tulajdonképpen egy nagyon összefoglalt módon mindenfajta megértést, de ezt lehet nagyon is nagyon
de hogy lehet. Hogy kell egy képet megérteni? Épp mit csinál az ember, amikor képet néz?
Olyan módon nem is ezt mondtam, hogy nem biztos, hogy a megértés szó adekvát.
Ezért próbáltam én is a hatás.
A zenei, igen, művel és a képpel kapcsolatban, miközben leírható úgy is ez a megértés, ahogy a Gábor elmondta, a kulcs és a kulcsjuk szisztémával nagyon könnyen leírható, csak ez egy nagyon összefoglaló elmélet, mindent magába, nagyon sok mindent magába foglal, de azért hasznos a képzőművészet megértésében, és vannak mindenképpen préképek, tehát előképek. Mindenfajta előkép nélkül tökéletesen lehetetlen a megközelítése egy műnek. Tehát csak ezek az előképek egymásra épülnek, és egy kultúrán belül óriási bástyát vagy falat, építményt alkotnak, folyamatosan egymásra épülnek, párhuzamosan és egész földgömbön, és külön-külön, és különböző utakon. Teljesen elemi, nagyon kis példa erre, és mai, hogy nem tudom, például Indiában, ha európai képzőművészetet bemutatunk, teljesen indirekt a befogadás. Nekik teljesen mindegy, hogy annyira mások a hagyományok, annyira mások az értékek, az előképek, hogy gyakorlatilag mindent elfogadnak, mert azt mondják, hogy az idegen, az izgalmas, akármi lehet, nincs például értékmérő. Mert nem alakult ki ez az előanyag, előismeret, ami hát az ennélben is teljesen kötelező volt. Kötelező mindig is, tehát minden szinten, egyáltalán nem csak a 20. században, minden században megvolt az előzmény, és arra épültek ezek az újabb kulcsjukak. Csak hogy ez úgy történik, hogy nem a már ismerttel találkozik platóni módon a lélek, hanem újabb és újabb konstellációban, újabb és újabb bonyolult felállásban az bizonyos szempontban már ismert elemek új kombinációjával találkozik. És ezek egyre sűrűbb, egyre bonyolultabb, egyre eltávolodó formában jönnek a nézővel szemben, már egy kultúrán belül.
Igen. Igen, mondjad.
Ez nagyon lényeges, hogy gyakran amit úgymond fejlődésnek, vagy feltárulkozásnak nevezünk, valójában egy körkörös mozgás visszatérést jelent. Például talán elmondhatjuk ezt, hogy a modern képzőművészetekre is igaz, hogy bizonyos forradalmi lépések, amelyeket forradalmi lépésként értelmezünk, például a Malevich négyzetére gondoltunk, nagyon klasszikus, archaikus motívumok visszatérését jelentette a képzőművészetben. Csak más kontextusban. Tehát sokan felvetik azt, hogy valójában a megértés nem más, mint egy körbejárás, visszatérés ugyanakhoz a fogalmakhoz, de más nézőpontból.
Egyébként is a fókusz kérdés, a nézőpont kérdés a legfontosabb, hogyha meg tudjuk különböztetni egymás nézőpontjait a megértésben. Mert egyébként ugyanazt az univerzumot szeretnénk megérteni.
Én megmondom nektek egészen őszintén, hogy engem az, hogy a megértés így Isten szeme előtt micsoda, nagyon nem érdekel. Tehát ugye a megértés filozófiája az... biztos érdekes filozófiai probléma. Engem jobban érdekel az, hogy mi történik azzal a személlyel, azzal a szubjektummal, aki éppen megért. Tehát én, mint néző, vagy egy zenedarab hallgató, vagy egy matematikai probléma, vagy egy statisztikai, társadalomtudományi probléma megértője, vagy meg nem értője. Tehát mikor merül fel bennem, mint szubjektumban az az igény, hogy én értsek meg valamit. Megmondom, hogy miért kérdezem. Azért kérdezem ezt, mert valahogy az a benyomásom, hogy, és javítsatok ki, hogyha nem jól látom, hogy a megértésnek van egy nagyon fontos tulajdonsága. Úgy értem, hogy az egy ilyen kényszeres dolog. Tehát az ember a hétköznapi életben, vagy a mindennapi életben nem szokott a megértéssel csak úgy szembe találkozni. Ez mindig egy kihívás, mindig valamilyen konfliktus helyzetnek az eredményeként áll elő. Tehát a kérdés nem az, hogy ismerek egy nyelvet, és azon értek-e. Nem az értés a probléma, hanem a megértés a probléma. Az ugyanis, hogy élem az életemet, történnek velem a dolgok, minden úgy történik, ahogy a normálisan történnek kell, és amikor mindig minden azt történik, ahogy a várakozásaim logikája diktálja, tehát hogy minden szituációban a meglévő kulcsain éppen beleférnek a szituációnak a nyílásába, akkor nincsen problémám a megértéssel, akkor mindig mindent értek. És ha mindent értek, akkor az így rendben van, akkor nincsen semmi baj. A probléma mindig akkor van, amikor hirtelen szembe kerülök egy helyzet, amit nem értek. És ezt a kihívásos helyzetet szeretném tulajdonképpen megérteni, hogy mikor áll elő egy olyan helyzet, amikor az embernek ugyanis a megértésnek az a probléma, ezt akartam voltaképpen mondani, hogy ha valamit nem értek, annak az a természete, hogy nyugtalanítólag hat. Tehát amikor te példád a zenei példára visszatérthetjél, hogy én hallgatok egy Mozart darabot, és úgymond mindent értek, mert a harmóniák, minden mozgást tudok követni, hangok visszállt az egyensúlyban, rendben van, akkor az ember tapsol, és boldog, hogy milyen szép zenének volt a tanúja. De mi van akkor, hogyha hallgatok egy zenét, és nem értem, akkor nem egyfajta agresszió támad bennem, hogy mi az Isten ez? Mondja már meg valaki. Álljon már helyre a megértés. Érteni akarom. Nem tudom nem érteni. Az ember nem tudja a nyitottságot elviselni. Tehát és ha szembe kerülök az életnek egy értetlen helyzetével, vagy egy tudományos problémával, akkor annak az a természete a tudományos problémának, hogy nem hagyja a kutatót nyugodni. Hiszen meg kell érteni, az megértés egyfajta megszállottság, hogy annak helyre kell állnia. Kell, hogy legyen valamilyen kulcs, csak nekem még nincs a kezemben.
Az érzésem, hogy a művészetek terén ez a két, tehát itt két dologról beszélünk. Az egyik az, hogy értem, vagy nem értem, a másik pedig, hogy nem hagy nyugodni, ha nem értem. Na most a művészetek esetében az, hogy nem hagy nyugodni, az már a művészetek eszköztárának egy része, az, hogy hogyan hat. De az egyik az, hogy nyugtalanítóan hat valakire, az megtörténhet, hogy egy zeneműnek, vagy egy bármilyen műalkotásnak, legyen az festmény, vagy egy színház, a alapvető, ez kicsit túl pragmatikus hangzik, hogy célkitűzése, de célja az, hogy nyugtalanítson, még annak árán is, hogy az ember nem érti, hogy mi történik, csak borzasztó nyugtalan leszek attól, hogy ránézek erre a képre, hogy megnézem ezt a darabot, vagy iszonyatos feszültségeket kelt bennem, amiket nem tudok megmagyarázni, de lehet, hogy pontosan ezért ez a szerepe. Tehát itt elképzelhető olyan szituáció is szerintem a műalkotások esetében, amikor nem értek valamit, de hihetetlen nagy hatással van rám. És lehet, hogy nyugtalanít olyan irányba, hogy most én meg akarom érteni, de lehet, hogy nem is akarom megérteni, mert ez a hatás, ez teljesen kitölt engem. Hogy mondok ennek egy fordítottját. Egyszer Bolognában bementem a katedrálisban, ahol délután nem olyan szituáció volt, hogy koncert lett volna, de valaki az orgonán valamit játszott. Na most az, amit játszott, az rendkívül hosszan kitartott, elképesztően mély és elképesztően magas hangokból állt, minden egyes hangot kitartott sokszor 5 percig is. És ez olyan elképesztő hatással volt rám, mint valamilyen ilyen meditatív, kozmikus zene, ami engem ilyen transz állapotba hozott, semmit nem értettem abból, amit hallottam, de ilyen teljesen magam kívül állapotba kerültem tőle, és igazából 10 percet később, amikor kijöttem templomból, fölmentem a takazatra, és kiderült, hogy az orgonát hangolták. Ez nem egy darab volt. Na most ilyenkor hol a megértés problémája?
Na akkor jó, nagyon jó a példa. Na akkor fejtsük meg. Mi történik ilyenkor, hogy az ember valamit nem ért?
Mondjuk a társadalomban az, hogy valamit nem értünk, az általában úgy szokott fölmerülni, hogy korábban azt hittük, hogy értjük. Tehát ugye amikor úgy általában nem értünk, az nem annyira zavaró. A nagy gondolkodás az akkor indul meg, amikor azt hittük, hogy van egy modellünk. Most valamit értünk, és azért van is egy elgondolásunk arról, hogy hogy működik a világ, vagy hogy működik a társadalomnak egy adott szelete, és amikor pedig megnézzük, hogy a valóságban mi van, és ettől eltér, akkor el kell kezdeni gondolkodni. Ugye hát egy egyszerű példa, ugye megszoktuk, hozzászoktunk, hogy a közelkutatók azok ugye el szokták találni, hogy ki nyeri meg a választásokat. És mondjuk 2002-ben meg nem találták el. És ugye ettől persze nyilván, hogy a átlag ember is úgy elcsodálkozott, tehát mondjuk a társadalomkutatók pedig hát elkezdtek ezen gondolkodni. És hát itt megint oda jutunk, hogy probléma-e a probléma. Hiszen azzal mindenfajta tudománynak szembesülnie kell, hogy valamilyen méréseket végez, és ebben van mérési hiba, hogy a társadalomtudományban tipikusan 5% körül szokott ez lenni. Hát simán történhet az is, hogy nem kell semmit megmagyarázni. Most belenyúltak a kutatók abban az 5%-os valószínűséggel bekövetkező hibába, ami nem is olyan nagyon kicsi, ha jól belegondolunk. De hát vannak, akik meg azt mondják, hogy nem. Tehát, hogy itt ez egy megmagyarázásra váró jó, jelenség.
Világos, csak én azt kérdezném nyomatékosan, hogy vajon az, hogy valamit nem értek, az nem eleve probléma? Tehát én nekem mély meggyőződésem ugyanis az, hogy az ember nem bír a nem értéssel együtt élni.
Nem.
Olyan van, az ember rengeteg dolgot nem értünk természetesen a világból. De a legtöbb dolg, amit nem értünk, az bizonyos értelemben vagy elfojtjuk, vagy nem veszünk le a tudomást. Úgy teszünk, mint hogyha nem volna a probléma a számunkra, mert nem is probléma a számunkra. Ha el tudjuk folytani, vagy ha el tudjuk hárítani, akkor nem probléma a számunkra. És éppen arról szól jelentős mértékben ugye a társadalmi lelkiismeret például, hogy az ember vegyen észre, hogy probléma van abban, amit ő egyébként nem tekint annak.
Tehát a világ dolgainak a 99,9%-át nem értik az emberek. Tehát attól kiválóan nézik a tévét, hogy fogalmuk sincs arról, hogy működik a hatósugárcső.
Pont elő van szó, tehát hogy a világ dolgai.
Megmutatja őket, hogy van, aki érti. Tehát ez fontos.
Mondjad.
Csak azt akartam, hogy ez lényeges, hogy az átlagember ilyenkor azért arra gondol, hogy van, aki érti, és ezt működteti helyette. A probléma, amit szerintem kérdezel, akkor keletkezik, amikor azt gondoljuk, hogy van egy jelenség, amit mi kollektíven nem értünk. Tehát az ember jelen szinten kialakult, és struktúrált tudata nem képes befogadni valamilyen jelenséget. És ezt megint egy pszichológiai nézőpontból megpróbáljuk megérteni, hogy talán elfogadhatjuk azt egy hipotézisnek, munkahipotézisnek, hogy a tudat valami értelemben teljességre és lezártságra törekszik. Tehát próbálja fogalmainak az eredetét, és azok fogalmainak az eredetét, és azok közötti kapcsolatokat is saját magába integrálni.
Nem mondjuk úgy, hogy az embernek van egy ilyen hajlama, hogy így kereken akarja látni a világot, és így nehezen viseli el, hogyha valami nem kerek.
Igen, és
ez nem illeszenek benne össze a dolgok.
Rendkívüli feszültséget kelthet valószínűleg az ember lélekben, amikor egy nyilvánvalóan mindannyiunk által tudatmódon nem értett fogalom töri szét a világképünket, és ilyen jelenség a pozitivista tudományokban, tehát amelyek megismerésen alapulnak, könnyen előállhatnak, ugyanis állandóan, hogy úgy mondjam, keresünk, kutatunk a világban, és a klasszikus fizika összeomlása, hogy úgy mondjam, helyett vagy nem összeomlása, helyettesítése, szükségszerű volt konkrét tapasztalataink következményeképpen. De ami nagyon érdekes, az az, hogy úgy tűnik, hogy ez, ami történt a 20. század elején, a tudománynak ez a, és a művészetnek ez az átforrása, megújulása, absztrahálódása, ez egy sok univerzálisabb jelenség következménye lehet. Tehát, hogy mondjuk a zenét mi kezdte arra, hogy alapvetően újra gondolja a tonális zene koncepciót, hogy a művészeteket mi készítette arra, hogy a konkrét vizualitáson túlra merészkedjenek. De mi volt az egységes kollektív fölforrás 20. század elején, az már lehet egy nagyon izgalmas kérdés, hogy mi kényszerítette arra az emberi
pszichét. De látod, magad használod ezt a jó metaforát, izgalmas kérdés, és akkor most mit csinálunk tulajdonképpen? Ezt az izgalmas kérdést próbáljuk megválaszolni, mert nem értjük, hogy mi történt a 20. század elején, mi volt az a valami, ami akkor is ott, tudományban, művészetben, mindenben ezt a...
Lehet valami fajta tudományos, amit tanultunk, vagy rájöttünk, és persze lehet, hogy azt gondoljuk, hogy istenek vannak, démonok vannak, és azt is gondoljuk, hogy véletlenek
igen,
vannak.
Amit most mondasz, pont erre akartam tömpen tovább terelni a beszélgetésünket, hogy mi a következmény annak, hogyha az ember valamit nem ért. Nem az a következmény, és azért ragaszkodnék ehhez a benyomásomhoz, hogy az ember nem vilja elviselni azt, hogy valamit nem ért. Tehát állandóan törekszik arra, hogy mégis megértse.
De van egy csomó attribúciós séma, ami társadalmilag generált, és amit mindenki elsajátít. Tehát itt a problémát nem abban látom, hogy ért vagy nem ért, mert mindenki mindent ért. Tehát bárkit megkérdezel arról, hogy most ez miért van így vagy úgy, valamit fog mondani. Mert ha nem így lenne, akkor meg is őrülne. A probléma az, hogy mitől van az, hogy azoktól a kézenfekvő és társadalmilag predeterminált attribúciós sémáktól valakik eltérnek. Egyébként akik eltérnek, azoknak jelentős részét betegnek diagnosztizálják, és van egy csekély része, akik pedig zsenének diagnosztizálják.
Nagyon lesújtó véleménye vagy az emberekről.
Pillanatra csak a művészetről és a tudományokról egyáltalán a probléma felvetés, a probléma fogalmak ból elindulva beszélünk, akkor itt például eléggé könnyen szét lehet választani a megértés. Hogy miért nem lehet a megértésről beszélni a művészetben, szerintem. De a problémáról igen. Mert a tudomány azért ugyanabban az univerzumban mindenképpen magyarázó, válaszoló módon nyúl hozzá a problémához, miközben persze felveti is folyamatos. De a művészet gyakorlatilag csak felvet problémákat. Én nem hiszem, hogy van megoldó művészet. Én szerintem olyan megismerés, szintén univerzum megismerése, szintén egy megismerése folyamat, szintén modell képzése folyamat, szintén modelleket hozunk létre, de folyamatosan csak kérdés felvető modellek ezek. Nem hiszem, hogy művészet valaha is válaszolt valamire. Azért nagyon nehéz a megérteni szóval leírni a művészet működését. De a kérdés felvetés, tehát az, hogy nem hagy nyugodni az embert a probléma, az, hogy mindenképpen meg kell oldani. Ugyanis a művészetben nem a zeneművet kell megoldani, nem a képet kell megérteni, hanem a világot. Tehát, és az nem a képvilága, hanem az összvilág, ami a nézőben valami módon ami valami évben szembesül, szóval benne mit tudom, visszhangzik, akármi, akárhogyan hat rá, de akárhogyan rádöbben valamire.
Nem inkább fordítva van, hogy a képet kell megérteni, de a képet nem tud megérteni, anélkül, hogy a világot
megérteni. De nem a képet valami... kell megérteni, hanem a kép, az a felület, az persze, az tartalmaz egy világot, na de ez nem a képvilága, tehát nem képzőművészeti eszközöket kell megérteni, és nem zenei eszközöket kell megérteni, ez a zenetudósok és művészettörténészeknek a külön foglalkozása, de valódi megértés, tehát amiről szól a képzőművészet, vagy ahogy én nézem például a képet, vagy szerintem akárki a képet néz, vagy verset olvas, ez azért világmegértés, és nem az eszközöknek a megértése, amivel létrehozunk ezt a művet. És ez mindenképpen kérdésfeltevés, elsősorban is nem megoldó, és ennyiben pontosan a képpel szemben álló, vagy a zeneművel szemben ülő néző, hallgató, az kerül olyan helyzetbe, hogy nem tud belenyugodni abba, hogy nem ért meg valamit.
Szerintem...
Ha megérinti őt a mű.
Tehát ezzel én is teljesen egyetértek, hogy a művészet nem egy probléma megoldó feladata van, és szerintem a művészet a zene és a képzőművészetek esetében a megértést inkább onnan közelíthetnénk meg, hogy megértünk-e egy műalkotást, vagy nem, hogy asszociációkat kelt-e, vagy sem. Tehát, hogyha meghallok egy, életemben nem hallottam még atonális zenét, és meghallom mondjuk a Schönbergnek a Mózes és Áron cipő operáját, akkor nem kell bennem semmiféle asszociációkat, én ezt zajnak hallom, egy káosznak hallom, semmi másnak, és vagy ugyanígy, hogyha nem láttam egy modern festményeket, megnézem Jackson Pollocknak valami képét, akkor azt mondom rá, hogy ilyen én is tudok csinálni, hogyha körbe rohangálok a vászonon, és közben csapkodok az ecsettel, különböző színekkel, akkor egy ilyen kép sül ki belőle. Tehát bennem nem kell semmiféle asszociációt. Na most, hogyha én egy olyan
környezetet az nem asszociáció, hogy ilyet én is tudok csinálni?
Ez egy lepasszolása szerintem. Azt, hogy ilyet én is tudok csinálni, ez csak annak a jelzése, hogy számomra...
De mi lenne, hogyha komolyabban vennék ezt a lepasszolást? És azt mondanánk, hogy ez egy interpretáció. Én értelmezem ezt a művet, és megállapítom erről a művről, hogy ennek a művnek nincs értelme. Ez az én értelmezésem. És azért állapítom meg ezt az értelmezést, mert nem tudom nem értelmezni.
Szerintem ez nem interpretáció, ez egy érdektelenség. Ez azt jelenti, hogy ez...
De ez nem érdekel. Ez miért érdektelenség?
Azért érdekel, mert ilyet én is tudnék csinálni, ez semmi, ez egy zéró, na, ez egy káosz.
Na, de ez egy ítéletem, amit most kimondtál. Igen. Nagyon határozott értékített, egy nagyon határozott álláspont. Azt, nem lehet azt mondani, hogy ezt mondja, azt ez nem érdekli. Pont fordítva.
De most az, hogy ez egy interpretáció, vagy egy megoldás, attól még nem biztos, hogy örülni kell neki. Tehát a matematika teli van olyan esetekkel, amikor könnyű triviális megoldást találni. A Fermat sejtés is, hogyha valami x egyenlő nulla, akkor azt egy ötödikes általános iskolás meg tudja oldani, de senkit nem érdekel. Tehát az annyira nyilvánvaló és annyira triviális, hogy nem foglalkozunk. És ha nem triviális megoldást megtalálni, ezek tartott 250 évig, és nem tudom, 300 évig, és a mai legmodernebb matematika nagy ágyúi, tudták nagy nehezen vérelvelejtékkel összehozni. És hogy ez értéktelített állítás, ezt nem tudom, nem, szerintem nem kell megrettenni. Tehát azért ez nem igaz, hogy minden ugyanolyan értékű talán.
Én nem az értékítéletről beszélek, én csak arról veszek, hogy ha valamit én lepontozok, mondjuk azt mondom, hogy ilyet én is tudok csinálni, vagy ez semmi, ez ugyanúgy értelmezés, mint az, hogyha valamilyen mély értelmet tulajdonítok neki.
Szerintem ez egy védekezés.
Hát persze, épp erre próbálok itten rá fókuszálni, hogy ezt a kényszerességet valahogy, ezt kéne szerintem megértenünk. Mert nekem, tehát hogy
kényszeresség,
igen. Tehát, hogy nekem kifejezetten az az érzésem, hogy az ember nem bírja elviselni azt, hogy ha valamit nem ért. Tehát azonnal értelmez. Az értelmezés az egy, ugye, hagyd mondjuk valamit, ha valamit megérteni, az egy automatizmus. Tehát ha én azt mondom neked, hogy állj föl az asztaltól, vagy távozz az asztaltól, akkor te nem tudod nem megérteni. Mert érted.
Hát ha kínaiul mondod, akkor tudja nem érteni, hát, mert nem jó, tud kínaiul. Hát
azért mondom, hogy az elemi feltételei megvannak a kommunikációban, akkor ez a dolog nem lehet nem. Tehát automatikus ez működik.
Szerintem ez a probléma felvetés, még mindig azt gondolom, hogy ez a művészetben nem igazán működik. Ez a probléma felvetés ebben a formában.
De miért nem?
Mondom egy példát. Tehát beszéltünk itt erről a modern avantgárd zenéről. Na most van például egy kollégám, aki Bécsben él mondjuk 30 éve, és elsősorban Schönberg követők zenét játszanak. Most az ő gyerekei ezen a zenén nőttek fel. Tehát ők kiskoruktól kezdve, csecsemők, az anyatejjel szívták magukba a dodekafón melódiákat. Na most ezek a gyerekek, amikor meghallanak egy ilyen darabot, akkor nekik nincsen olyan érzésük, hogy de furcsa, vagy de zavaros, hanem nekik ez teljesen természetes, ugyanolyan természetes, mint egy Mozart szimfónia, meg egy Beethoven szimfónia, mint az apukájuk, az anyukájuk ugyanúgy gyakorolt otthon a szólamokat, mint mondjuk a Pierre Boulez valamelyik zenekari szólamát, amit másnak meg ének áll a haja. Na most ezek a gyerekek, ezek ezt a zenét természetes közegnek érzik, élvezik, de értik? Lehet, hogy nem is értik. Miért, mit ért az, hogy értik? Rájuk ez a zene hat,
pont
ez természetes, de most ők értik,
pont ezt akarom, szerintem értik. Mert az értés semmi más nem jelent, mint az, hogy nem zavar. Mint az, hogy nem probléma.
Szerintem pedig azt jelenti a zene esetében, hogy kellett asszociációkat. Mert pedig olyan asszociációkat, ők ilyen zenét, mert gyerekkoruktól kezdve hallottak, tehát tudják mihez kötni. Semmi más. Ennyit jelent az
értés. De ezt, hogy tudják mihez kötni, ez pont azt jelenti, hogy értik. Tehát, hogy tehát nincs benne provokatív elem. Ha én azt mondom neked, hogy most távozz ettől az asztaltól, légy szíves. amit értesz, és nyilván sértésnek és botrányosnak és elviselhetetlenek fogsz tartani. Pontosan azt csinálom, amit Schönberg csinált, akkor, amikor felrúgta a tonális zene rendjét. Semmi más nem csinált, mint hogy nagyon egyértelműen közölt valamit, hogy már pedig ez itt nem megy. Nem tudom, hogy érthető-e.
Igen, de
és te nem érted azt, hogy én ezt most miért kérem tőled, de nem tudod nem érteni, hogy itt, egy provokáció történt veled.
Mindenesetre ehhez egy, azt hiszem kezdem érteni, amit mondani próbálsz, hogy mi lehet ez a furcsa ösztön az emberi lélekben, amely állandóan értelmezni és megérteni akar. Mert ez olyan érdekes tény, és ez valószínűleg a Károly hozzá tudna szólni, hogy például nem tudunk igazán véletlenül gondolkodni. Tehát, ha megkérünk valakit, hogy írjon le nullákat és egyeseket minél véletlenszerűbben, ahogy ezt véletlenszerűnek érzi, nagyon egyszerű tesztekkel mindig eldönthető, hogy melyik az igazi véletlen nulla egy sorozat, és melyik az ember által kitalálni próbált véletlen nulla egy sorozat. Állandóan valamiféle eleve rögzített mintákban, képekben gondolkodunk, és úgy tűnik, hogy ez valamiféle ilyen láthatatlan pókháló fonalat képez, amelyre ilyen harmadcseppekként aztán kicsapódnak látható formában a megértés csírák. Tehát valószínűleg a psziché számára fáradtságot okoz nem megérteni, és nem vonatkozásokban gondolkodni. És egyszerűen kényelmes, hogy úgy mondjam, pragmatikusan szóval, kényelmes érteni a világot magunk körül.
Én szerintem itt nem ez a probléma, hogy értenünk muszáj. Tehát az embereket a megértésen nagyon szerintem nem érdekli, úgy általában. Az emberek a bizonytalanságtól félnek. Tehát alapvetően, és azt gondoljuk, hogy amit értünk, az csökkenti a bizonytalanságot. Na,
ezért kérdeztem én azt, hogy mi a különbség az értés és a megértés. Megérteni valamit az más dolog, mint csak úgy érteni. Épp az a probléma, egy nyelv normális használata, egy világ normális működtetése, ahol minden úgy megy, ahogyan mennie kell, vagyis ahol minden az ellenet úgymond mindent ért, ott pont az a probléma, hogy mindent ért, de lehet, hogy semmi sem ért meg. Mert nem érti meg azt, hogy amit ő megértésnek, vagy normálisnak, vagy természetesnek tekint, az valójában nem normális, nem természetes és nem evidens.
Tehát az sem evidens, hogy mikor kell megérteni. Hát most, hogyha egy kiskölyök, egy egyiptológus papa házában nő föl, ahol a falra hieroglifák vannak pingálva, és ő nem gondolja róla azt, hogy ez egy írás, amit meg kellene érteni vagy fejteni, ő nagyon boldogan elérdegél ott, és nem fogja megfejteni őket. Amíg, hogyha esetleg valaha valaki mondaná neki, hogy ez egy írás, és itt van egy üzenet.
Pont ezt neveztük az elején problematizálásnak. Tehát, hogyha az embernek valami nem probléma, és elkezdi problematizálni, és a művészet, vagy a tudomány éppen problematizálni tanít.
Egy társadalomtudósnak pont az a kérdés, hogy mitől probléma.
Hát, itt, ha de ez nem csak a társadalomtudósnak, ez a fizikusnak is problémája, meg a művésznek is az.
A fizikus
szerintem mindannyiunknak
az. És hogy tehetnék egy megjegyzést, természetesen egyáltalán szó sincs arról, hogy ma este bármire válaszolunk, hanem csak kérdezünk, és hogy ezt a megértés problémát még egy irányból szeretném árnyalni, megvilágítani. Ez rendkívül érdekes, hogy okozhat-e egy nyugtalanságot a nem megértés olyan irányból, hogy úgy érezzük, hogy valaminek a nem megértésében a lelki teljességünk megtapasztalásának hiánya érződik. Egészen pontosan arra gondolok. Jó, de lehet, hogy valakit zavar. Egész pontosan arra gondolok, hogy elképzelhető, hogy a világ teljességének megértéséhez a psziché összes funkciójának teljes aktiválására van szükség. Egy konkrét példa, egy nagyon kiváló irodalmi példa, Stanislav Lemnek a Solaris című műve, amelyben az ember kozmikus utazást tesz, és egy bolygóméretű szuperintelligenciával próbál kapcsolat teremteni, és ez a kapcsolatteremtés sok éven át nem sikerül, és aztán egyszer csak elkezd válaszolni ez a szuperintelligencia a mi jelzéseinkre, de oly módon, érdekes módon, hogy nem a nappali erőfeszítéseinkre válaszol, hanem az álmainkra. Tehát kiderül az, hogy ez a psziché, ez a szuper lény nem is tudja eldönteni, hogy melyik az a lelki, az a pszichés funkciónk, amelyikkel egyáltalán kapcsolatot akarunk teremteni ezzel ő vele, és egyszerűen ő azt gondolja, hogy az álmaink azok, hogy az álomaktivitásunk az, amely itt a lényeges funkció. És elképzelhető-e az, hogy és ezt ebben az előbb említett dolgozatban már a Pauli is fölveti, hogy például neki nagyon erős álomélményei voltak a kvantummanika kialakulás idején, annak idején, és az álmaiban nagyon sok fizikai, tudatos fogalmakkal érható paradox jelenséget tisztán értett. Tehát elképzelhető-e az, hogy egyszer a megértésünket megértésnek a csatornáját úgy mondjam tágítani fogjuk oly módon, hogy a pszichének azokat a képességeit is aktiváljuk, vagy mozgásba hozzuk a megértésben, amelyeket most egyelőre még nem használunk, egy ilyen tudománytörténeti beállítás.
Nagyon érdekes, amit mondod, és szerintem a művészeknek szisztematikusan van a kísérletei erre a fajta intelligenciára, az ilyen típusú megértés kikényszerítésére, vagy önmaguk kikényszerítésére. És a példa, amit mondta az a nullák és egyek véletlenszerű saját, nekem egy művészettörténeti példa jutott az eszembe, lehet, hogy hasonló a dodekafóniához. Az amerikai, vagy Jackson Pollocknak a neve került szóba, az amerikai absztrakt expresszionisták az 50-es években tiszta absztrakt művészet akartak csinálni. És kiderült, hogy hihetetlenül nehéz. Amiről azt gondolnánk, hogy a legkönnyebb, a legönkényesebb dolog, azt a legnehezebb megcsinálni. Tudnék, arra törekedtek, hogy olyan képeket fessenek, amelyek tényleg semmire nem hasonlítanak. Na most, ha valaminek semmire sem szabad hasonlítani, akkor annak annyira specializáltnak kell lennie, annyira koncentráltnak kell lennie, annyira nem véletlenszerű. Hogy ez volt az elv, az a kód, amelyen lecserélték a tárgyábrázolás kódját. Ez egy ugyanolyan kód, mint a dodekafónia kódja, amelyik a tonális kódot cserélte le.
Igen. Visszatérve erre a Pollock képre, gondolom arra numero 23-osra gondolsz. Gondolom a Pollock megpróbálta ezt valamilyen semmihez nem kapcsolódó módon lefestni, de például kiderül az, hogy az ő festménye, konkrétan ez például nagyon hasonlít a glicerinben nagy frekvenciájú hanghullámokkal keltett hullám mintázathoz. Tehát egyszer lehetetlen nem csinálni valamit.
Na most rám szóltak, mert az előtt, hogy kérlek, hogy nem csak az, hanem hogy a közönség hangokat is meg kell halljanunk, hogy
még nagyobb nyugtalanságot kelthet.
Ha nem akarunk teljesen az értetlenség eredendő bűnébe esni. Tehát azt kérdezni, hogy van esetleg önökölt valakinek ez hozzáfűzni valója, vagy kérdezni valója, vagy mondani valója, vagy ellent mondani valója van azzal kapcsolatban, amit most elhangzott. Nem szeretnénk, hogyha bárki úgy érezni, hogy belefolytottuk a szót. Parancsoljon. Kap egy mikrofon.
Csak néhány pillanatot vagy percet akarok hozzátenni, hogy én minden nagyon szépnek találtam, csak azt nem, hogy normáról nem esett szó. Hogy a normát kellett volna mondani, vagy mutatni, ugyanúgy, mint ahogy nagyon szépen mindegyik mondott valamit, elégedett vagyok vele, csak hogy nem mondtunk normát, én ha valaki nem ért valamit, én mondom a normát, és akkor ez megérti. Hát szóval ennyi.
Mit tetszik normán érteni?
Mindent az égvilágon. Itt szóba jött a univerzum, először is ott kezdem, pedig nagyon messze van, nagyon nagy, de hogy mindenki tudja, hogy én mindennek a normáját beszélem, az univerzumnak a normáját veszem, és akkor tudom, hogy az univerzumnak van normája, másnak is, a biciklinek is van normája, és ha valaki nem érti, veszem a normát, és azzal értetem meg. Hát szóval én csak ennyit ezt mellesleg tettem hozzá. Köszönöm a hallgatást.
De talán épp arról az egyik motiváció ennek a beszélgetésnek, hogy ezek a normák kérdőjeleződtek meg az utóbbi időszakban.
Én úgy tudom már sok évtized óta, hogy valaki meg akarok érteni vagy bele, akkor mindig a normát veszik el, és azzal
érteni. Erről nekem eszembe jut... A norma szóló eszembe jut valami, én nem tudom mit pontosan az, hogy norma, de a normativitás az eszembe jut, tehát annak, hogy a megértésnek vannak-e normái, ez valóban. Ez szerintem egy döntő kérdés, hogy különbséget kell tudnunk tenni a között, amit a megértésben mi magunk értelmesnek tartunk, és a között, hogy valamit megértünk. Tehát egy nagy különbség, én beszélgetek valakivel, akit ismerek, és akiről tudom, hogy ő kicsoda, micsoda, mi várható tőle, és leülök vele beszélgetni, és lényegében azt mondja, amit úgy tudni lehet, hogy mondani fog. Ugye a beszélgetésünk 99%-a ilyen, hogy leülünk valakivel, akit ismerünk beszélni, és lényegében az történik, ami mindig történni szokott. És van 1% valami, amikor hirtelen más történik, amikor valamit megértek, amit eddig nem értettem abból, amit mondott, őt értem meg, és ez a valami, ez ez lehet, hogy engem arra kényszerít, hogy dolgozzam át, gondoljam végig azt, hogy voltak éppen eddig hogyan értettem, és eddig jól értettem. Minden megértés ebben az értelemben önmagam megértése is, megérteni egy másikat, annak a megértése, hogy én rosszul értettem eddig. Samu bácsi.
Köszönöm az előadást. Elég sokat tanultam belőle, habár nem mindent értettem, idézőjelben. Jól értem, hogy minél többet tanul az ember, annál több dolgot, lényeget megért. Van olyan információ, amit én nem értek, de a kommunikációban emberileg fontos, de nekem, részemre semmit nem mond, azt miért nem értem meg? Van olyan lehetőség, hogy az ember értelmi képességét növelni tudja. Természetesen azt tudom, hogy minden témakörben tárgyi tudás szükséges ahhoz, hogy valamit megértsen. Köszönöm.
Valamit válaszolom is Sambácsnak, az előtt, hogy be kell fejeznünk a beszélgetést, mert lejárt az
időnk. Én ebből a kérdés láncolatból most hirtelen egy motivumot tudtam megtartani a fejemben. Ez az, hogy miért nem értjük azt, ami nekünk nem fontos. Én úgy félemítem a kérdés, hogy miért nem értjük meg gyorsan azt, ami nekünk nem fontos. Nem feltétlenül, hanem azért, mert esetleg nincs motivációnk rá, hogy azt megértsük. Tehát amit én fontosnak tartok, arra nagy erőfeszítéseket teszek, hogy megértsem, és esetleg hamar el is érem ezt az állapotot, hogy megértem. De ami nem motivál, az lehet, hogy nem ilyen gyors folyamat eredménye.
Viszont erről, csak egy perc, erről eszembe jut egy könyv, amit egy francia filozófus írt, majd is él, Patrice Rolónak hívják, aki éppen az ellenkezőjét állítja ennek. Bár ott nem feltétlen az a megértésről van szó, hanem inkább az alkotás, hogy minél inkább motivált egy alkotás, és minél nagyobb a kihívása valaminek, annál a valamilyen kérdésnek, valamilyen megoldandó dolognak, minél nagyobb az izgalom, annál nagyobb a gát is. És hogy jellemzi irodalművekben, stb. Azokat a folyamatokat, ahol a gondolkodás megakad. A gondolkodás tempóját ez a lelkiállapot határozza meg. Tehát valahol ellen is mondanak, tehát ez a motiváció éppenséggel gátakat is képez, bár úgy tűnik, hogy a gondolat kontinús.
Hát igen, különböző nézeteket itt köztethetünk.
Ez egy inkább alkotás lélektani problémának tűnik számomra ez a kérdés feltevés, de egyébként bizonyára így van, hogy ha az ember nagyon tehát túl sok energiát, vagy túlságosan involválva van a... Bizonyosan le kell kicsit higgadni, hogy az ember így hogy ne görcsös legyen, igen, valóban így van. Tehát valami spontán elem van a megértésben is nyilván, és nyilván ilyen nagyon erőszakos, vagy ilyen nagyon áldász kísérletek arra, hogy az ember valahogy értelmezzen, az nyilván tévútra is visz, vagy egyoldalúvá teszi ezt a munkát. Mindestre egy dolgban azt hiszem, hogy mindannyian megegyezhetünk, hogy nincs megértés a megértés akarása nélkül, és nincs megértés a megértés erőfeszítése nélkül. Az ember érteni lehet minden erőfeszítés nélkül automatikusan, megérteni azonban csak szellemi munkával, odaadással, involváltsággal lehet, és ez egyfajta érvényes a tudományra, művészetre és a mindennapi megértésre egyaránt. Én megköszönöm a vendégeinknek a beszélgetést, önöknek, hogy itt voltak, és viszontlátásra legközelebb a klub következő rendezvényén. Viszontlátásra!